Te kérdeznél az AI-tól gyereknevelés témában? Itt van végre egy megoldás, amit szakértők is ellenőriztek.
Közeledik, amit mindenki várt, vagy félt, a YouTube végleg lelövi az adblockot.
Itt az Alza előfizetés ingyen szállítást ad. Indul a könyvajánló rovatunk, az első könyv inspiráló innovációk. Izgalmas lesz. Sziasztok! A mai adásban a hírek mellett könyvajánlóval is jövünk, méghozzá ezt az Inspiráló Innovációk című könyvről fogunk egy szösszenetet mondani, miért jó, miért hasznos, miért vegyétek meg, lehet azért is, hogy miért ne, azt nem fogjuk mondani, mert igazából csak olyat ajánlunk, amit érdemes lesz betenni a könyvtáradba, vagy ugye hasznosítani tudod a mindennapjaidban. De most ugye folytatjuk egyből a hírszemlét, ugye ahogy megszoktátok, ugye mindig 3-3 hírt dolgozunk fel, és ugye minden héten pénteken, és ezek ugye gazdasági és üzleti hírek, tehát igazából azoknak szánjuk, akik szeretnének márkákról, vállalkozásokról, üzleti kihívásokról, üzleti ötletekről, jó marketing dolgokról hallani, úgyhogy a többi podcastbe is, hogy belehallgatsz a hírszemle podcastekbe, akkor ezeket kapod, és ezekről a témákról beszélgetünk, plusz meglátásokat, több nézőpontot is hallhatsz tőlünk, mert azért bár hasonló az érdeklődési körünk, de azért kicsit teljesen máshogy gondolkodunk, és ezt legalább élvezhetitek. Bár valamivel szerintem ugyanúgy gondolkodunk, de még szerintem meg tudjuk közelíteni máshonnan.
Szoktunk teljesen ellentmondó véleményt is formálni.
Na, minden baj egyébként, szerintem ez egy tök jó dolog. Én kezdeném is az elsővel, az Alza előfizetéssel, Alza plusz előfizetés, ugye terjednek ezek az online szolgáltatások, mert mondhatjuk azt, hogy a kereskedők most valójában online szolgáltatóvá is előlépnek. Ő azt mondja, hogyha sokat rendelsz az Alzától, mármint az Alza azt mondja, hogy akkor most a Volt Plushoz hasonlóan ő is elindít egy olyan szolgáltatást, amelyben első körben az ingyenes kiszállítást biztosítja, akkor, hogyha az Alza Boxba vagy partneri átvevő pontokba kéred a csomagod. Nos, az Alza ezzel a lépéssel közelebb kerülhet az Amazon Prime üzleti modelljéhez, bár egyébként itt tudom mondani nektek, hogy az Amazon, az amikor bevezette a Prime-ot, akkor eléggé sokáig volt ez az üzletág a veszteséges, és sokat kellett tapasztalniuk, hogy ez működik. Ma meg már ugye az amerikai vagy az európai lakosságnak, ahol Amazon van, ott a több mint a fele, aki elkereskedő vásárló, több mint a fele Amazon Prime előfizető, tehát ezért óriási sikerek lehetnek. Na és akkor engem érdekel majd, hogy sőt, mérget veszek rá, hogy nem sokára, ahogy a Volt Plusnál is van ugye az éttermeknek különleges ajánlata, így szerintem lesz az a pluszos ajánlat is majd, tehát hogy aki az előfizető, az kaphat plusz ajánlatot. Mindjárt el is felejtettem megnézni, hogy mennyibe kerül, azt majd mindjárt majd mondom. Ugye jelenleg azt kell nézni, hogy nagy az elkereskedelmi piaci szereplők között a verseny, tehát az Emag, vagy Alza, vagy a Pepita most azért küzd, hogy valaki legyen, aki egy kicsit uralja az országot, kicsit úgy, mint az Amazon, hogy szinte, ha beszélünk egy olyan emberrel, aki külföldön él, ő szinte mindig azt mondja, hogy szinte a legtöbb mindent Amazonról rendeli.
Vagy élt.
Igen. Ja, igen.
És te rendeltél sokat Amazonról?
Igen.
Eszter is mindig azt meséli, hogy az Amazon volt ott az élet alapja.
Ja. Nagyon, annyira könnyű volt, annyira ilyen, tehát, hogy nem volt semmilyen elakadás az egész folyamatban, nagyon profin megcsinálták, ami elfeledteti veled még azt is, hogy etikusnak tartod-e a céget, vagy sem.
Hát igen, és hogy ezt akarná most valamelyik cég, ugye, értelemszerűen. Itt csak, hogy így viszonyítási alapot mondjak nektek, a romániai Emag az 8-szor nagyobb, mint a magyar. Tehát ők már élvezik ezt. Uh-huh. Tehát ők már élvezik azt, hogy fú, mindenki tőlünk rendel mindent, és azért most már, amikor kapom az Emag sajtóközleményeket, amiket elég ritkán jelenítek meg, hogy azért nagyon sokszor már a legnépszerűbb vásárlások azok WC papír, vagy valami olyan FMCG termék, amiből látszik azt, hogy nem arra használod már az Emagot, vagy az Alzát, hogy digitális dolgot vegyél tőlük, hanem a mindennapi termékek beszerzését is már egyre jobban ezekre a cégekre hagyatkozol, és nekik is, tehát hogy látszik, hogy már az ő trendjükbe, a hirdetésekbe, egyrészt azért is, mert amúgy nagyon durván uralják is a PPC hirdetéseket, tehát a Google, Facebook hirdetéseket, ezzel kereskedelemben nagyon sokszor ezek a nagy cégek uralják, és hát a kiskereskedőknek elég nagy nehézséget és bosszúságot okoznak. Uh-huh. Na és én azt látom, hogyha az az azért ez az 50 és 100 ezer előfizetőt összegyűjti, törzsvásárlóit, mert most értelemszerűen azoknak a vásárlóknak kedvez majd, ő azt mondja, hogy ne legyen az, hogy át-át mész, tehát hogy top vásárló vagy az Alzánál, lehet, hogy felebbesbe az Emagnál is vagy, és azt mondja, hogy nem, innentől fogva gyere csak az a plusz előfizetéssel, és csak tőlünk rendel, tehát most ezért is küzd.
Pontosan ezt érte el nálam a Volt plusz annó. Ugye a Volt Igen. előbb megcsinálta az előfizetést, mint a Foodora, és onnantól kezdve, hogy ott előfizettem, bennem volt, hogy hát ki kell hoznom a hó végén, hogy ez megérje, és a Foodorát azt ott teljesen elhagytuk.
És tudjátok, ez az előfizetésből az az érdekes, hogy okosnak gondolod magadat, pedig én kommentben megkaptam a Miner Facebookján, hogy hülye vagyok, mert Volt előfizető vagyok. Na mindegy, de közben miközben lehet az is, meg lehet az is, hogy így többet rendelek a Voltról. Viszont akkor is, ha kiszámolom, jól járok, de persze, az is igaz, hogy költök emiatt, és többet költök így a Voltom. Mert hogy mondtad is, Donát, hogy meg kell lennie. Ez egy, szerintem ebben mondhatom azt, itt el lehet dönteni, felesbe lehet, hogy hülye az ember, felesbe meg lehet, hogy egyébként egy kicsit racionálisan is gondolkodik, és ezt simán meg tudod magyarázni. Most 1490-be kerül az Alza előfizetés. Most nem azért, de mennyibe kerül az, amikor kiszállítási díjat még pluszba kell fizetned. Szóval...
Hát nagyon jól találták meg azt az árat, ami így lelkileg még teljesen belefér, meg el tudod magadnak mondani, hogy ha még egyszer rendelek, akkor már visszahoztam.
Mert ez amúgy másfél rendelés maximum. Ja. Ha csomagpontokba kéred, az ugye most ilyen 900 ezer forint körül van egy kis terméknél is. Uh-huh. És akkor itt jön be az, hogy könnyebben rendelsz meg kis dolgokat, kis értékű termékeket, és nem az van, hogy hát nekem most már amúgy 2 hónapja kéne mondjuk kijelzőfólia, meg telefontok, de nem szeretek 4000 forintos rendelésre 1000 forint szállítási díjat fizetni, és akkor ugye eddig bevártam, hogy kelljen valami nagyobb Igen. is, és hogy megérje. Most meg nincs ez. Kell valami, megrendeled. Uff, könnyű. Igen.
Most, hogyha egyébként nézzük, az az érdekes ebbe az elkereskedelmi harcba, hogy az EMAG, az ugye a piactér réválás felé vitte a stratégiáját. Én érdekes ezt azt nézni, hogy ki fog nyerni itt a hazai piacon. Mm. Persze bejön az Amazon, aztán ledarál mindenkit.
Letarol.
Az már más kérdés. De hogy bejön vagy esetleg az EMAG-nak, vajon bejön-e az, hogy ő a piactér csinálja? Ugye itt neki nagyobb a surlódása, mert a kereskedők viszont nem bíznak az EMAG-ba. Ugye van egy podcastünk egyébként, az EMAG Marketplace vezetőjével készítettem. Azt tudni kell, hogy azért is készítettem, mert azt látom, hogy az elkereskedőknek elég nagy profitja lehet abba, hogyha tudják használni a piactér kereskedelmet. Ugye az Amazonnál látjuk, hogy ez nagyon jól működik, illetve hogy a fogyasztók, illetve a cégek is ugye a PPC-ben, ugye az EMAG eléggé egyeduralkodó, ő is, és hogy nincs más választásod, mint náluk lenni. Tehát, hogy valójában egyébként ez egy jó irány lehet, csak az EMAG sokat szenved a kereskedőkkel, mert nem bíznak benne. Eközben az a más irányt választott, és lehet, hogy pont ezért egyébként. Azaz azt mondja, hogy még nem, én nem piaszteresítek, hanem például saját márkás terméket választott. Tehát, hogyha nézzük az erőforrásokat, az EMAG az a piasztérre helyezte az erőforrásait, az a saját márkás termékeivel lépett úgy a piacra, hogy ő inkább az erőforrásait oda helyezte. Mm-hmm. És például most olyan, mintha tudjátok, így benyújtja még jobban a számlát, mert azért majd amikor ott lesz az, hogy én, hogyha van az előfizetésem, és meglátom, hogy azt a HDMI kábelt, ami ugye az a Power néven ott van, megveszem simán, vagy tök mindegy, valamelyik hülye kiegészítőt, amit még pluszban árul az Alza, amit Jaj, egyébként az Amazon is ezt csinálja.
Igen, ott is rengeteg, meg ugye az Alzán is nagyon jól megy most már, ahogy láttam az elmúlt pár rendelésemnél, ez az ajánlós cucc, hogy kiadja, hogy emelli, amit most veszel, ezeket szokták még venni mások, meg ezeket javasoljuk, és ugye erről beszéltünk is, hogy az Amazonnál ez egy nagyon nagy plusz erőforrás, igen, meg kosárérték növelő, nagyon komolyan rá vannak állva annak az algoritmus fejlesztésére.
Meg értelemszerűen tudják értékesíteni ezt. Képzeljétek el, amikor nem azt reklámozza végre, hogy egész évben Black Friday.
Ú, de jó lenne.
Hanem végre azt mondja, hogy van egy nap, az, amikor óriási kedvezmények várják, az a plusz előfizetőket. Aznap annyival megdobja, igen, az előfizetők számát, az emag meg így, mint a Ponyva regénybe így. Mi? Hol vannak a vevők? Hol? De nem. Igen. Tehát, hogy nem tudják, hogy most mi történik.
Amúgy ez honnan jött, honnan ered pontosan a kereskedőknek ez az emag félelme, meg ellentéte, vagy ellenszembe, mert én is egyre többet látom így a csoportban is, ugye a podcastnél is kitértetek rá, hogy nem lopja el a termékeket, de ez mikor kezdődött, vagy ez honnan ered?
Hát ez az Amazonnál is van egyébként, őt is már per is van ellene, hogy lenyúlt termékeket értelemszerűen. Hát ez két élő. Az egyik az, hogy persze, miért nem használhatná a saját adatait értelemszerűen, hogy látja, hogy egy termék most akkor van rá kereset és beszerzi. Egyrészt erről az oldalról érthető a kereskedő félelme. A másik oldalról a kereskedő pedig túl gondolja azt, hogy az ő forgalmába egy terméknek a forgalma, ha egy termék hozza a forgalmad nagy részét, akkor hát ugye valószínűleg nem vagy jó kereskedő. Tehát, hogy csak annak lemegy majd a trendje, lemegy bármi ilyesmi, tehát hogy nem biztos, hogy lehet ráépíteni.
Ja, értem.
Szerintem, igen. És akkor valójában az Amazontól ered.
Aha.
Én már korábban beszéltem nektek arról, hogy mennyire sokan fordulnak a ChatGPT-hez mindenféle pénzügyi, orvosi, személyes kérdésben, és mennyire magas a bizalom az ott kapott válaszok iránt. És egy olyan céget hoztam, aki egy kicsit ezt is használja ki, és ez nem annyira hír, mint csak egy új szolgáltatás, aztán beszélgessünk arról, hogy mit gondoltok. Egy amerikai, San Francisco-i székhelyű cég csinált egy olyan alkalmazást, ami igazándiból a szülőket szedi össze, az a neve, hogy OathCare. Ez egy ilyen, egy kicsit ilyen nis közösségi platform igazából szülőknek, kicsi gyerekek szüleinek, ilyen kb. 0-tól 5 éves korig vannak célozva, és ők csináltak egy olyan szolgáltatást ezen az appon belül. Egyébként ez az alkalmazás, ez a közösség, ez összegyűjti nem csak a szülőket, hanem egy csomó szakembert, akitől tudnak kérni segítséget, és ezen túl van egy Parent GPT nevű szolgáltatás az appon belül, ami pedig ChatGPT alapon egy ilyen generatív AI eszköz, amiben bele tudod gépelni a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseidet, és arra kapsz te valamilyen választ. Azt mondják, hogy azoknak a... Tehát, hogy azt a problémát, azt a fájdalompontot vették észre, hogy különösen akár az újdonsült anyukák nagyon egyedül vannak, nincsenek kivel megosztani a félelmeiket, hogyha az interneten keresnek segítséget, akkor nagyon sokféle és egymásnak ellentmondó információt találnak, és ezt próbálják megoldani, amiben az izgalmas, hogy ők nem csak összekötötték a ChatGPT-t az alkalmazásukkal, hanem ők külön nevelték, és 20-30, vagy oktatták, és 20-30 előre jóváhagyott forrás alapján válaszol a Parent GPT, és így biztosítják, hogy ilyen szakemberek által is jóváhagyott válaszokat fog alkotni az AI. Mindegy, erről még egy csomó mindent írtak erről a cégről, nagyon sok izgalmas része van ennek az egész milyen közösségi site-nak, szülőknek, de a lényeg, ami szerintem az izgalmas, ez a Parent GPT, ezt elmondtam, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy így ki lehet-e venni a halucinálását az AI-nak, meg egyébként egy másik cikk, amit olvastam, az le is tesztelte ezt, és megpróbálkoztak olyan kérdéseket belerakni, hogy például nem tudom, hát, hogy olyan, onnantól kezdve, hogy nehézségem van a gyereknek, vagy a kisbabának az etetésével, akár olyat is, ami kicsit ilyen érzékenyebb kérdés, hogy ideges és frusztrált vagyok, és nem, tehát hogy mint hogyha meg akarná ütni a gyereket, vagy ilyesmi, akkor milyen válaszokat ad, és kiemelte az a cikk, hogy nagyon ilyen empatikus és megnyugtató válaszokat ad, hogy nem vagy egyedül, másoknak is vannak ilyen problémái, de közben lebeszéli arról, ami rossz viselkedés lenne, és felajánl még további forrásokat is, hogy hogyan. Szóval, hogy ez egy izgalmas dolog, és illetve ez is az előfizetéses szolgáltatáshoz kapcsolódik, hogy ez az Oath Care és ez a Parent GPT, ez egy havi $5 előfizetés a szülőknek.
Ugye, szerintem azért nem kell félni annyira ilyenkor a hallucinációtól, mert hogy a ChatGPT-t valójában inkább csak arra használja a rendszer, hogy azt újrafogalmazza azt, amiket ők bebittek adatokat, és a szituációt elemezze, azt megértse, és akkor utána az ő saját adatbázisukból, amit egyébként ugyanúgy megtanult a rendszer, abból tudjon kiszedni részeket, illetve szerintem itt ilyenkor mindig azzal, hogy az jelenik meg előttünk, hogy úristen, mennyi mindent kérdezhetnek az emberek. Na most azt azért én már rengeteg területen láttam, saját is, meg minden, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy egy anyának akkor, amikor a gyereke nulla és öt év között van, akkor több, mint 150 vagy 200 szituáció az, ami előfordulhat vele. Tehát, hogy valójában a cégnek erre a 150-200 szituációra max erre kell különböző megoldásokat úgymond kreálnia és felvinnie, és hogy nem, itt nem ilyen több ezer, lehet, hogy több ezer vagy tízezer szituációba írod azt be, de nagyrészt a gyökere az mindegyiknek körülbelül 150-200 témaköré mehet, és egyébként én is leteszteltem már többet, valószínűleg azért ott, ha már nézzünk egy ilyen IT szolgáltatás, biztos mélyebben mentek ebben, de be lehet állítani azt, hogyha nem tud válaszolni a rendszer, akkor kiírja, hogy ő erre nem tud válaszolni, vagy hogy bevédje magát, és szerintem ebben benne van az is, hogy attól, hogy ha olvasol a neten egy bármilyen választ, azért szerintem az a kritikus gondolkodás, eleve most ugye mondják ezt, hogy mivel kell rendelkezni egy jövő emberének, és ez ugye a 4C skillbe beletartozik eleve, de szerintem eleve bele kellett eddig is tartoznia. Az, hogy valakitől kérsz tanácsot, legyen az ismerős, legyen az egy bármilyen gyereknevelési tanácsadó, vagy bármi, ettől még te kritikusan fogsz hozzáállni azt, hogy ő mit mond. Tehát, hogy...
Nem. Az emberek nagy része nem. Ezt azért mondod, mert na, itt jön be az ilyen értelmiségi buborék, hogy te jártál egyetemre, ahol azt tanították, hogy ellenőriz forrásokat, stb. Az emberek nagy része elhiszi a hülyeséget a szomszédjának, hogy most el a gyereket ecettel, aztán a kórházba kell vinni, letakarítani szegény gyereket, mert marja a bőrét. Ilyenből van csomó.
Hát fú, jó, oké. Igen,
szerintem túlbecsüled az embereket.
Jó, oké.
Egyébként ez azért nagyon érdekes nekem, mert ugye mi 10-es listára csináltunk Márkkal interjút a Brighton Go-sokkal, és abból az egyik az pont így a ChatGPT-nek a hallucinációiról szólt, vagy arról is volt szó, és nekem volt egy ilyen predikcióm, hogy lesz egy olyan következő lépés, vagy lépcsőfoka ezeknek az AI-oknak, hogy ilyen niche AI-ok lesznek mögöttük egy szakértői gárdával, akik majd ilyen tudásbázist raknak össze, mert ez lesz az egyetlen megbízható módja annak, hogy ne halucináljon a ChatGPT, mert ugye az a baj, hogy egy hatalmas adathalmazt beadnak neki, és emiatt meg fog tanulni hülyeségeket is, vagy hülyeséget olvas ki. Tegyük fel a gyakori kérdéseknek a teljes adathalmazából, most valaki betanítana egy AI-t, hát az nem lenne okos, mert a gyakori kérdéseken egy csomó kérdésnél hülyék válaszolnak hülyéknek.
Igen, az egy... bullshit generált.
Azért ott nem épp a valós tudás terjed minden topiknál, és akkor bejön ez, hogy összeállnak ténylegesen szakértők egy témában, és csinálnak egy olyan adatbázist, amire nyugodtan rá lehet engedni a ChatGPT-t, meg egy ilyen nyelvi modellt, mert ők bíznak abban, hogy ebből ő bármit kiolvas, az majd egy valós és hasznos válasz, meg információ lesz. Úgyhogy szerintem ez tök jó, és szerintem nagyon sok ilyen fog még létrejönni különböző területeken.
Igen, és szerintem ez egy jó célcsoport is, csak így üzletileg nézve, mert hogyha te speciális tanácsot szeretnél adni, akkor nem tudom, kevésen terület van, ahol több szorongás és hirtelen jövő kérdés van, mint egy friss gyerekes szülőnél, aki még sose csinált olyat.
Hát igen, összességében én azt mondom nektek, hogy mindenképpen jó irány lehet, meg látszik, hogy ez csak egy kis része egyébként, meg hogy az AI az nem megoldás mindenre, hanem egy eszköz, ezt jó lenne megtanulni. Tehát, hogy nem mindenre megoldás az AI, és hogy azt próbáljuk akár a mindennapokba, vagy a vállalkozásunkba beépíteni, hogy ez egy plusz kis funkció, ami segíti a munkánkat, akkor itt is ebben az esetben, de bármilyen más nézünk egy vállalkozást is, hogy valójában te delegálsz neki. Például pont ez volt egy felvetésem, és ez egyébként majd ezen érdemes gondolkodni, hogy vajon hogy tudnál te a nap 24 órájában munkát adni, meg is hogy tud dolgozni, nem kér enni, nem kér izéni, hogy tudnál a vállalkozásodban 24 órán át munkát adni az AI-nak. No. Ez egy jó felvetés, nem? Tehát bár több AI is van, nem csak ChatGPT-t használsz.
De itt visszajutunk oda, hogy bízol meg az AI által elvégzett munkában.
Hát persze, de hogy bízol meg egy munkavállaló munkájában, mindenkit ellenőrizni kell.
Jó, az igaz.
Tehát, hogy sőt, és mivel azt mondod, hogy van egy AI, ami ellenőrzi a másik AI-t? Ez egy csomó mindent. Tehát én azon gondolkodtam, hogy beállítani ilyen taskokat, tehát ugye dolgoztatod, de most nem 0-24-ben, meg minden kb. Ahogy ő ír, és akkor eszembe jutott, hogy mi van, hogyha neki le kell generálnia reggelig egy csomó taskot, aztán elindul egy idő után egy ellenőrző, hogy akkor ő a 100-valahány taskból szűrje ki, amik valamilyen feltétel alapján mondjuk jók lehetnek, valamilyen lista alapján, aztán utána az vigye tovább, és mire reggel felkelek, ott van egy csomó minden, amit ő már ellenőrzött.
Amúgy ezt most megfoghatjuk másik oldalról is, mert lehet, hogy jövőre egy valid üzleti ötlet lesz az, hogy nincs AI-t csinálj mögötte emberi szakértőgárdával.
Szerintem mindenki.
Most ha te összefogsz mondjuk 5 borászt különböző borvidékekről, és elkezdtek vadul darálni mély szakmai infókat, akkor egy borszakértő nyelvi modellt tudtok csinálni.
Le lehet, igen, és sőt, biztos, hogy az lesz, tehát, hogy az általános, az ChatGPT fog specializálódni, ő is biztos, de nem fog tudni teljesen, tehát nem fog egy gárdát felvenni.
Igen, és mondjuk, ha van egy olyan hobbid, vagy szakterületed, akkor tényleg egy ilyen előfizetéses rendszerben havi $5 azért, hogy én megbízható információkat kapjak, mert az emberi szakértők által van kvázi ellenőrizve, szerintem egy teljesen valid modell.
Hát igen, meg az AI-t akkor lehet ezt tovább vinni, hogy akkor ő segít neked elmélyülni, visszakérdezni. Például most én is visszahallgattam korábbi hangjegyzeteimet, hangos könyvekből szoktam, úgyhogy megállítom, és akkor felmondok ilyeneket, hogy mi a könyv címe, hányadik fejezetnél, hányadik percnél járunk az anyagba, és akkor elmondom, hogy mi az, ami így megmaradt benne, és képződik el, hogy tök jó volt most visszahallgatni egyik könyvből jegyzeteket, és nem is emlékeztem rá. És például ez tök jó lenne, hogyha ez valami AI segítené nekem. Majd azt ugye a könyvjegyzet applikációval akarom majd ezt, hogy vissza... Na és akkor ezzel tudsz több lenni, mint egy olyan, hogy akkor most például felmegyek én a borászos AI-ba, akkor ő dobjon be pluszba, tudjak vele beszélgetni, megkérdezek tőle valamit, akkor ő megint összehoz. Ezt persze...
És egy ilyet csinálsz, és ugye eladhatod havidíjas rendszerben amúgy itt a webshopoknak is.
Hát
akár. Képzeld el, az iDrinks-en az AI-jal beszélgetsz, hogy milyen bort vagy.
Jó, az lehet, igen. Az a sales, mondhatni azt, hogy a sales botjuknál könnyebb lesz az iDrinks-nek mondjuk az implementációja, mert hogy neki nem kell ezt megcsinálni, hogy az adati, tehát hogyha nézzük, a cégek többsége most azért nem tud bármilyen AI-t használni, mert nincs adata.
Igen.
Valójában, ahogy régen is volt, az adatban van a pénz, most
a jó inkább. Minőségű adat, korunk új aranya.
Az biztos, de menjünk tovább, és nézzük a YouTube-os hírt.
Na, ugye a hír lényege, hogy szintet lép a Google hirdetés blokkolók elleni harca, és hát ennyire ilyen unhinged, elvetemült dolgot, hogy a Google az egyik társtámogatója és nagy szponzora egy ilyen éves adblocker fejlesztő konferenciának. És ezt megtart... Van ilyen adblock developer konferencia éves, és a Google ezt támogatja, nem tudom, hogy pontosan miért, és megcsinálták a konferenciát, Amsterdamban volt, és a Google-ös valami fejes tartotta a nyitó beszédet, és ott ültek a fejlesztők, és közölte velük, hogy akkor a Chrome-ból ki lesz kurva az összes adblocker. És másnap, a konferencia másnapján meg kinyomták a hírt, hogy ja, és amúgy a YouTube is le fog tiltani mindent.
De hogy így érezte
hát,
az
irónia? Tass közel az ellenség.
Szerintem a Google ilyen giga chat így beállt, hogy na gyerekek, nektek nem lesz munkátok.
De képzeljük el, tass közel az ellenséged. Igen, de tass közel az ellenséged, ezt ők jó megtudták.
Szerintem ez konkrétan az.
Van egy konferencia, fizeted is, tudtad kicsit befolyásolni, ott voltál, minden adatod megvan, tudod kik a főbb szereplők, jobban belementél.
Hát meg figyeled a piacot, igen. Tudod, hogy hogy gondolkodnak, merre akarnak fejleszteni, és így előttük jársz egy lépéssel, hogy aha, akkor ők ezt tervezik, akkor zseni. Azt már most blokkoljuk a Chrome-ban.
Szerintem azért ez az esemény, ez néhány szupergonosznak azért az eredet története, az biztos.
Én nem hittem el, hogy ez egy valós sztori, hogy a Google ekkora...
Jó, hát így már valid a hír. Mert tudjuk azt, hogy nem maradtunk le a semmiről, mert ez biztos, hogy kevesen tudják. Ez nem hiszem, hogy sok, nem hiszem, hogy bármilyen média oldalnál lehozhatták volna itt Magyarországon például. Wow!
Igen, és hát ugye ez a lényeg, hogy egyrészt ugye a Chrome azt már régóta mondogatják, hogy egyszer meg fogják lépni, és akkor most dobták be, hogy igen, most már tényleg megcsináljuk. A másik meg a YouTube-ot. Azt hiszem, hogy májusban kezdték el azt tesztelni, hogy megakaszt a nézésben, hogyha adblockot használsz, de ugye nem tiltott le semmit, csak feljött ilyen pop-up vagy valami üzenetbe, hogy hello, jó lenne, hogyha kikapcsolnád az adblockot. De rányomhattál, hogy nem érdekel, nézted tovább a videót, és ugye most kezdték el azt, hogy egyre több országban nyomják, hogy rendesen letiltja a videónézést.
Egyébként miért gondolták azt az emberek, nézők, fejlesztők vajon, hogy érted, nem látszik, hogy te adblockot használsz, nem nyomod tovább-tovább gombot, ugye ez az egyik legfőbb látszó része az egésznek. Tehát, hogy értelemszerűen a YouTube-nál, meg a Google-nél se üljék. Hát beírod Google-be, hogy mik a népszerű ilyen alkalmazások, hány letöltés van, most értelemszerűen a te pénzedet hogy tudod védeni? Most az, hogy van egy rendszer, amit százal használnak, gondolom leszarod. Ezt azt nem fogod annyira blokkolgatni. Majd, hogyha felnő, egyre többen használják, akkor felhasználó szám nő, akkor majd blokkolod. De már ott kezdődik. Tehát látod a rendszer, hogy működik, simán tudod a tiltást csinálni. Másik a következő. Megnézed azt, hogy melyek felhasználók azok, akik milyen böngészőt használnak, ahol látszik, hogy nem nyomkodják tovább a hirdetés gombot például. És ezekből tökre levonható az, hogy miket használják, tehát hogy az adblockot, az, hogy nem tudják nem blokkolni az adblockolót.
Amúgy nekem nem az a fura, hogy most végre ezt meglépik, nekem az a fura, hogy miért nem lépték meg ezt 5 éve. Vagy hogy mire vártak.
A freemium mode, hogy ha kipróbáltad, használhatod, még így is használod a YouTube-ot, és annyira a mindennapjaid része, hogy ezt bevállalták. Ez egy ilyen kockázat, amit egyébként a vállalkozók nem merik meglépni legtöbb esetben, és például nálunk is van ilyen egyébként, nem áruljuk el, hogy mi, de például nálunk is van egy olyan, amit megléptünk, úgyhogy lehet, hogy visszaélhetnek vele akár még a vásárlóink is, de ezen szemet hunyunk felette. De igen, ötletet azért maradunk. De hogy ez benne van, és ez sok cég nem meri meglépni, vagy nem kalkulálja bele, hogy ez egy ilyen, egyébként később egy nyereség lesz, majd utána
lezárod. Igen, és hát biztos, hogy komoly nyereség lesz, mert ugye te szoktad mondani, hogy amikor a Netflix húz valami kívülről furcsának tűnőt, akkor a mögött mindig van egy ilyen adatvezérelt döntés.
Persze.
Biztos itt is megnézték, valahogy lemérték, tesztelgették, hogy körülbelül hány embert fognak ezzel veszíteni.
Igen.
De az a valóság, hogy amúgy nem sokat, mert a YouTube szerintem, aki úgy igazán YouTube felhasználó, annak az egy nagyon fontos tartalomfogyasztási platformja, és én nem tudom elképzelni azt, hogy azért, mert az adblockot kitiltják, és nekem meg kell néznem pár reklámot, innentől kezdve nem fogok YouTube-os tartalmakat fogyasztani, ha amúgy imádom a YouTube-os tartalmakat, meg követem azokat az embereket, akiket, vagy csatornákat, amiket követek. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen megszoksz vagy megszöksz helyzet, és nem gondolom, hogy tömeg, tehát hogy 100 milliók fognak emiatt nem YouTube-ozni innentől. Viszont biztos, hogy a hirdetési bevétel az meg fog nőni, meg hát valamivel fel kell tornászni azt a prémiumot, mert egyébként ez a 80 millió prémium előfizető a 2,7 milliárd felhasználóból az nagyon soványka, tehát ez nincs 3%. Uh-huh. Én ezen meglepődtem, hogy ennyire kevés.
Ez egyébként, ez a szám jól mutatja, ez a 3% azt, hogy a Facebook is ugye belengedte ezt, hogy most akkor majd nem sokára lesz Magyarországon is úgy, hogy előfizethetsz a reklámmentes Facebookra. És valószínűleg kb. Ilyen százalékokat tud majd felmutatni, úgyhogy én nem félek tőle, hogy nem jelenik majd meg a hirdetésem.
Ja, persze.
Az emberek előznek
valamit. Főleg, hogy elég drágán adják az ilyen belengetett árak alapján az Instagramot meg a Facebookot.
Milyen érdekes, hogy zavarja az embereket a hirdetés, de az már annyira nem, hogy fizessenek érte. Tehát, hogy...
Hát, de ez igen. Meg ez is érdekes, hogy az emberek egy részét azért túléli a tévében a 10 perces reklámblokkot, de háborog a 29 másodperces YouTube hirdetés miatt. Az emberek igen. Másik fele meg amúgy előfizet 3 streaming szolgáltatóra havi 10 000-ért, de a YouTube Premiumra meg azt mondja, hogy hát nem fogok a YouTube-ért fizetni. Szóval vannak itt ilyen igen. Fura felfogások.
Én szerintem az a legfurcsább, amikor egy marketinges fizet elő adblockra. Nekem a kedvencem volt egy emberke, aki valamit írt, hogy nem működik neki valamilyen a hirdetés kezelőbe valami. Írom neki, hogy figyelj, csak sejtem, de az adblockot kapcsolt ki. Ja, tényleg. Mert hogy kb. Hasonló problémát már láttam.
Karma is a bitch.
De adblock, érted, marketingesként, egyrészt marketingesként, vállalkozóként, aki kikapcsolja az a hirdetés blokkolót, az hülye. Mert hogy hát valójában akkor hogy jutsz hozzá, hogy mik a trendek, ki aki mit reklámoz.
Aki bekapcsolja, az a hülye.
Ja, igen.
Nekem van adblockerem, és így is rohadt sok reklámot látok, úgyhogy nem tudom, hogy nem tudnék többet befogadni. Lehet nem működik
de jól. Amúgy tök megszokott lett az is, hogy belépsz egy oldalra, és kvázi kidob az oldal, hogy igen, kapcsolt ki az adblockert, vagy különben ezt nem fogod tudni elolvasni.
Hát igen, mert a másik oldalt meg értelemszerűen sokáig, tehát ez a freemium modell ott van, abból élnek cégek, tehát hogy ez nincs ingyen semmi. Ezt el kell fogadni. Igen, erre még tudnék jó kis sztorit, erre az ingyen nincsen semmi, de majd ezt csak itt a nektek mesélem, igen. Meg majd a minden extra csoportba fogom.
Hát én elfogult vagyok a YouTube-bal szemben, én szeretném, hogy minél több fizető ember nézze a hirdetéseket, mert ebből élek. De tényleg a másik dolog meg, hogy szerintem a YouTube évről évre közelebb kerül minőségben a tévéhez, ergo még indokoltabb az, hogy vagy nézz reklámot, vagy fizess érte. Ahogy mondtad, Milán, nincs ingyen ebéd. Az, hogy YouTube szintű show műsorok, interjús csatornák, meg game show-k, meg mindenek mennek, az nem működik ingyen.
Hát és
a tévé amúgy 10-szer olyan keretből most már szarabb műsorokat csinál, mint sok YouTube csatorna.
Hát igen, és az idő, az pénz, bárhogy nézzük. Nekünk egy ilyen minden hírszemle podcast, csak hogy így viszonyítási alapot mondjak. Azt hiszem, most már lehet, hogy a számok majd mások, meg minden, de amikor korábban számolgattunk, akkor ilyen havonta személyen 400-valahány ezer forintra jött ki a gyártása. Tehát ami amennyi időt lefog az, hogy ezt így az egészet elkészítjük. De akkor lehet,
azt
hogy
talán lejjebb tornáztuk már.
De az, igen, mert igen.
Sok
hatékonyság is, meg egyébként most, hogy csak heti egy megy ki, így egy kicsit igen. De a másik oldalt meg más videókat gyártunk, tehát hogy nincs ingyen ebéd, tehát hogy
igen.
A videók gyártása ugyanígy havonta 450 ezer forintba kerül legalább a mindennél. És hogy igen, ezt a másik oldalon, és azt nekünk is van ugye YouTube-on beállítva reklámok, jelenleg ez a havi 7000 forint, ez még egy kicsit messze van.
Jó, tegyük
mi? Hát az már egy szemmel látható összeg.
Tegyük hozzá, hogy azért nem mentünk bele mélyen még abba, hogy hogyan optimalizáljuk, és tegyük rommá reklámokkal a tartalmainkat, mert hogy nem az a célunk, hogy a YouTube ad revenue hozza vissza ezt a gyártási költséget.
Igen.
Sokkal egyszerűbb szponzorokkal visszahozni.
Az biztos. És most nem szponzor lesz, de egy együttműködés egyébként, bár akkor szponzoráció, hogy még kapunk könyveket is, úgyhogy, ja igen. Úgyhogy mondhatjuk ezt. Szóval egy partnerünk, a Pálasz Athénék könyvkiadó, és ővelük egy ilyen együttműködést kezdünk. Őket már régóta ismerem, nagyon jó könyveket készítenek, két könyvbemutatójukon is voltam, mint panelbeszélgető társ, tehát hogy én is véleményeztem a könyvet, el kellett olvasnom, és akkor utána spoilermentesen kellett róla beszélni, ahogy most is fogunk róla, ami egyébként elég nehéz, hogy azért nem emelünk ki részeket, vagy óvatosan. És lett egy közös együttműködésünk, hogy mi hozunk olyan könyveket, amikről lehet, hogy eddig még nem is hallottál, és gazdagíthatja a könyvtáradat, mert pont az, hogy ne a lerágott könyveket, amiket már mindenhol olvashattál, arról legyen szó, hanem ugye hozunk be új inspirációkat. És az együttműködésnek egyébként a másik része, hogy a Palace Athénée könyvkiadónál nagyon sok könyvnél megjelenik majd egy ilyen minner, olyan minner ajánlás, amit hát eléggé speciálisan ugye ajánljuk, hogy például mi szakmai szemmel, cégvezetőként miért érdemes olvasnod, és hol segíti a vállalkozásodat, vagy a saját utadat szakértőként szakmai oldalról, illetve a másik, hogy személyes fejlődésünkben mondjuk a könyv hol segíthet, ezt a két részt nézem majd én. De most ugye beszélünk a könyvről, ezt az Inspiráló Innovációk könyvet hoztuk nektek, ugye 75 marketing történet van benne, ez az alcíme, de egyébként ezek inkább márka történetek, tehát hogy kicsit lehet, hogy a könyvcím nem szerencsés, de van benne marketing, azt tuti, tehát van benne olyan benne, hogy marketingről szó, ez egy könnyed tartalom, inkább ilyen ötletszikrák, innovációk, körülményeket ír le, hogy jött létre egy vállalkozás, és egyébként zseniális, szerintem nagyon jó inspiráló az, hogy úristen, másoknak is volt egy nagy ötlete, amit így megvalósított nulláról, a semmiből. Jó, azért vannak sztorik, amiben van több tőke is, de nagyon sok olyan van, amire azt mondanád, hogy wow, és ez így lett nagy, és lehet, hogy mellette van egy csomó munka, de hogy annyira jó látni, hogy születnek itt történetek. Például nekem az egyik kedvencem, hogy képzeljétek el, hogy San Bernardino-ban ahol a Meki ahonnan elindult. Van benne egy tök érdekes sztori benne, hogy képzeljétek el, hogy a Taco Bell is ugyanabból a városból indult, azért, mert az alapítója, és most nem annyira spoilerezem, mert hogy nem ez a része az, ahonnan jött az ötlet, hanem a könyv tök jó, ahogy így ledöbbentem, hogy mi, ja, hogy az alapító az így nézett körbe, hogy még miből lehetne pénzt csinálni, mert ő neki volt ilyen gyorsétterme, majd azt elolvasod, hogy milyen, és akkor látta, hogy valamiért ott kígyózó sorok vannak, nem a Mekinél, azt is látta, hanem ugyanebben az időben a takós cégnél. És vagy hát akik takót árultak. De itt szembe találkozott egy problémával, amit ő megoldott, és a könyvben majd meglátott, hogy mi volt ez. És hogy ez San Bernardino-ban történt, ahol ugyanúgy a Meki, mintha értitek, hogy ilyen gyors étterem boom lett volna abban az időszakban. Nekem ez nagyon érdekes lett, és azért a Taco Bell egy sikeres nagy márka lett. És ehhez hasonló sztorikat, majd mindjárt Eszterék is mesélnek, találsz benne. Na most, de először is, mire jó ez? Szakmai szemmel, cégvezetőként én azt mondom, hogy azért érdemes elolvasni, mert ihletet meríthetünk, hogy hogyan lehet például piacra lépési stratégiát megcsinálni úgy, hogy van egy kialakult ötleted, vagy például nagyon sok olyan márkatörténet van, ahol stratégiai váltásokról olvashatsz, és valójában így akkor a vállalkozásodban a stratégiai alkotás folyamatokban tudod használni. Tehát mintha egy picit ilyen kimennél a keretekből ezeket a példákat, és a tanulmányokat, mintákat, hogyha olvasod a könyvben. A személyes fejlődésedben pedig úgy tud segíteni, hogy ezek a történetek én úgy gondolom, hogy flowba hoznak. Itt ugye azért vállalkozók vagyunk, vannak nehéz napok, és persze a mindent is olvasod, az is segít, de egyébként jó könyvet olvasni, mert az egy más oldalról közelíti megértelmszerűen a dolgokat, és segíti azt a készség elsajátítását, hogy dobozon kívül tudjunk gondolkodni, és ez egyébként elősegíti azt, hogy flowba kerüljünk. És a végére én azt gondolom, hogy merészebb próbálkozásaink is lehetnek, akár a magán, akár az üzleti életben. Tehát rávehet minket arra, hogy például magánéletben, hogy lehet, hogy én most ma ezzel foglalkozom, és lehet, hogy lehet mással is. Tehát, hogy ez is benne lehet, de azért én mondom nektek, ez egy könnyed, tehát szakmai könyv, de azért ez egy elég könnyed könyv. Mit gondoltok róla? Egyébként is beleolvastatok jó pár részbe.
Igen, inkább sztoris, sőt mondhatjuk, hogy sztoris, sok rövid történet van benne, nem megy bele ilyen nagyon mély adatokba, táblázatokba, piacelemzésekbe, hanem csak leírja, hogy mi történt. Szóval, ahogy Milán is mondta, inkább tényleg ilyen inspirációnak jó, de De azt hiszem ez is van a borítóján, szóval egyébként nem akar megvezetni azzal, hogy ő most itt szétesett tanulmányozná az életed.
Igen, például itt a képen mutatom, tehát ekkora egy rész.
Igen, és pár oldal, vagy hát ilyen két és fél, három oldalak mondjuk. De vannak benne olyanok is, amik nem csak márka történetek, hanem termékfejlesztések, meg már bőven nagy, jól menő cégnek az innovációi, akár új termék, akár meglévő termék átalakítása, és emiatt elég széles a merítés. Szóval szerintem olyannak is jó, aki lehet, hogy még csak így piacra lépni akar, és akkor az is talál benne olyan inspirációt, hogy indult el egy cég, meg olyannak is jó, aki 30 éve vállalkozó, és csak valamit fejlesztene.
Egyetértek, fejleszti mindenképp a vállalkozói attitűdöt egyébként, amiről igen, már sokszor esett igen, szó, igen. Hogy itt tudjátok, így meglepődünk néha, hogy hú, hát ez itt tényleg bejön? Tehát, hogy erre tényleg van kereslet? Vagy hogy úristen, így alakult ki egyáltalán? Szerintem erre nagyon jó kis sztorik vannak.
Erre nekem a legjobb példám amúgy a Heinz-es sztori, ami arról szólt, hogy addigra már a Heinz már egy 100 éves cég volt, de 80 biztos. És hogy egyszerűen csak elkezdték nézni azt, hogy használják az emberek a ketchupös üvegüket, és rájöttek, hogy hol hibázik a történet, meg hogy nem mindenki szereti, és annyi lett a nagy, fú, de durva innovációjuk, hogy ugye fejjel lefelé volt eleve a doboz. Tehát amik most vannak, ezek a cseppmentes kupakok itthon pár éve jöttek be, ez kint 20 éve lett megcsinálva Amerikában. És ez egy tök jó példa arra, hogy egyszerűen csak elkezdték figyelni, hogy mire van szüksége a vevőiknek, meg a terméküket használóknak. Nem elkezdtek gondolkodni a ketchup 2.0-ban is, hogy alakítsák át.
Igen. Eszter, te mit gondolsz róla?
Nekem is azt tetszik, hogy ilyen rövidek, és hogyha valaki, nem tudom, a rohanó életében nem akar nekiállni egy hosszú könyvet olvasni, akkor itt elég gyorsan tud valamilyen sikerélményt elérni, hogy befejezett egy rövid történetet, ami tök jó. Másrészt meg nekem, ami megmaradt abból az egy-két sztoriból, vagy inkább kettő-háromból, amit most gyorsan elolvastam adás előtt, az, hogy mennyire sok minden múlik így a véletlenen, meg azon, hogy egy ötletet nem csak így elengedsz, hogy egy ötlet, és akkor így, hanem hogy megfogja valaki, és utána megy, és megcsinálja.
Hát igen, és amire te gondolsz, hogy az véletlen, az valójában azért vonzott be, mert hogy elkezdtél vele foglalkozni.
Igen.
Például volt egy ilyen, hogy van egy sztori, amiben van egy hentesről szó, aki az angol királyi családnak a hentese egyébként, az is, de nagyon jól működött a vállalkozás, meg minden, de érted, ott vagy a királynőnek, szállítottad, most már a királynak, szállítottad a húst, a friss húst, meg minden, és zavart az, hogy nyáron ettől még, mert értelemszerűen ők azért annyi húst nem esznek, hogy egy jó nagy bizniszt megtöltse, de azért esznek. Viszont azért árulnod kellett ugyanúgy a húsokat, és zavarta őket, hogy nincs nyáron akkora nagy bevételük. És belevágtak a jégkrém bizniszbe. És hogy itt mi az érdekes az egészben, majd ahogy elolvassátok értelemszerűen részletesen, de hogy próbáljátok úgy nézni, hogy ez az én piacomon, ez hogy lehet? Például ez a szezonalitás. Tehát, hogy most nagyon sok kereskedővel beszélek, akik például szezonalitásba gondolkodnak, hogy van egy olyan webshopjuk, ami mondjuk tavasszal nagyon pörög, és van egy olyan, ami ősszel, és akkor így a szezonális hatásokat kiegyenlítik a vállalkozásukba. És például ő ezzel törekedett. Miért? Mert nagyon sok olyan eset volt, hogy a munkavállalókat ideiglenesen el kellett bocsátania, mert nem tudott akkora kapacitást adni nekik. Így viszont teljesen más megközelítésbe helyezte az egészet. Úgyhogy tehát, hogy azért nem olyan ez a könyv sem, mint egy más, bármilyen másik könyvet, hogy olvasod, és akkor ott van egyből a Szent Grál, ezzel foglalkozni kell, picit gondolkodni, megállni, elmélkedni, ami egyébként szerintem ennél a könyvnél még inkább érdekes, mert olyan gyors a sztori, mesélés, hogy már ott is vagy a végén, hogy azért jó egy kicsit elmeregni, hogy na aztán ez nálam hogy lehet, na ez a hazai piacon ez hogy lehet. Kicsit ugye, ahogy itt mondtam is, hogy ugye a stratégia alkotásban segít, illetve a személyes fejlődésben, hogy ez a dobozon kívüli gondolkodást, én azt gondolom, hogy elkezdi beedzeni, és valahol ugye ez is a lényeg. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, a leírásban ott lesz a könyvnek a linkje, érdemes beszerezni, hogy egy kicsit ilyen pörgős. Köszönjük, hogy velünk voltatok, most lehet, hogy egy kicsit hosszabb adás volt így, mindenkinek sok sikert, és ha már könyvajánló, akkor várjuk nektek is egyébként a tippjeiteket, hogy milyen könyveket olvastok, nyugodtan írjátok be kommentben. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu